mostani igéhirdetésem igéje a Lukács írása szerinti evangélium 4. fejezetéből az első vers. Jézus Szentlélekkel telve eljött a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Testvéreim, nyár van, meleg van, ilyenkor a testünk erőtelenebb, hamarabb elfárad, az agyunk kerekei nehezebben mozognak, lazábban vessük a dolgokat. Megkísért azt, hogy az Isten tiszteletet is egy kicsit lazábban vegyük. Engedjétek meg, hogy én ne adjam olcsóban. Bízom abban, föltételezem azt, hogy képesek vagytok, igenis nyáron, melegben, kánikulában odafigyelni a Bibliának a gazdagságát, felfogni, örömmel venni, hogyha figyelni kell, akarni kell, koncentrálni kell, hívlak titeket, akarjatok figyelni, akarjatok ma is a kánikulában kemény, eredelt, drága, fontos bibliai igazságokat megérteni, elfogadni. Három gondolatkörben szólok arról, amiről Lukács ezekben a mondatokban tömören tájékoztat minket. Először szeretném megmutatni néktek azt, hogy Lukács másként látta Jézust, mint a másik három evangélista. Ez nem baj, nem tragédia, olyan gazdag volt Jézus élete, hogy egy ember nem tudta Jézus gazdagságának a teljességét befogadni. Különböző oldalról látták, Lukács is más oldalról, mint a másik három. És itt szeretném konkrét módon bemutatni, hogy miben volt más Lukácsnak a szemlélete, amikor Jézusra nézett, ez az első gondolatkör. Azután külön bekezdésben, fejezetben szólok a nemzetségi táblázatról, ami önmagában egy unalmas olvasmány, ismeretlen, érthetetlen neveknek a vége, láthatatlan sora, de abban is nagyon fontos isteni üzenet van, szeretném ezt is elmondani, ez lesz tehát a második fejezet. A harmadik fejezetben Jézus megkísértéséről, ami szintén egy óriási téma, ebből a megkísértés történetből egy gondolatot hozott ide, isteni üzenetként, mint ahogy számomra üzenetté lett ez a gondolat. Tudván azt, hogy a sok egyéb gondolat nem jut szóhoz e közben. De kezdjük ott, hogy Lukács másképp látta Jézust, mint a többiek, és ez ebben a szövegben is benne van. Persze mi általában felületesen olvassuk a Bibliát, átszalad a tekintetünk olyan finom kis különbségeket, amik mögött nagy gazdagság van, nagy mélység van. Két ilyen különbséget mutatok fel, ahogyan Lukács írja le ugyanazt, mint amit Máté és Márk is leír. Nevezetesen a keresztelés történetében másként látta a dolgokat Máté, és másként látta Lukács. A Máté evangéliumában olvassuk, hogy amikor Jézus megkeresztelkedett, kijött a vízből, és íme megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke galamb formájába alá ereszkedik, és őre átszállt. Tehát figyeljük a sorrendet, megkeresztelkedett, kijött a vízből, megnyílt az ég, és látta, hogy a lélek galamb formájába száll alá. Most észreveszitek-e, hogy mi a különbség Lukásnál? Neki van egy töblete ezzel a Máté szöveggel szemben. Itt ezt olvassuk. Amikor az egész nép megkeresztelkedett, Jézus is megkeresztelkedett, és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek testi formába galambként. Mi a különbség? Egy szó. Ez a szó, hogy és imádkozott. Máténál együtt van a dolog, megkeresztelkedik, megnyílik az ég, leszáll rá a galamb formájában a Szentlélek. Lukácsnál nem a megkeresztelkedés a döntő, amire válaszul jön a Szentlélek, megkeresztelkedett a többiekkel együtt, és imádkozott. És az imádkozására felelőtül jött a Szentlélek. Ez egy eltérő szemlélet, Mátéval szemben nincs ellentét, nem kell ezzel megütközni, de kétségtelenül ez más szemlélet. Ha élesen fogalmazom, és akár mai viszonyokra is alkalmaz a dolgot, Máténál úgy van, hogy volt egy ritus, és arra jött a Szentlélek. Lukácsnál volt az imádkozás, és arra jött a Szentlélek. Lukács egyéb helyeken is, amikor Szentlélekről beszél, mert sokat beszél, különösen a Cselekedetek könyvében, Lukács nagyon gyakran köti össze a Szentlélek vételét imádkozással. És nagyon jellemző, hogy itt is nem úgy van, hogy János elvégezte a magáit, aztán jött Isten a magáival, és Jézus szenvedő alanya volt a János szolgálatának, meg az Isten ajándékának. Nem. Jézus megkeresztelkedett, beállt, ő is engedelmesen a sorba, szolidaritást vállalt a bűnös néppel, így mondják az exegéták, beállt és megkeresztelkedett, de utána imádkozott, és az imádságára kapta ajándékul a Szent Lelket. Íme tehát itt van az egyik különbség, egy kis finom különbség, egyetlen szó, valljuk meg, hogy átugrott eddig a figyelmünk, ki figyelte erre. Lukács másként mondja a keresztelést, mint Máté. Máté is elmondja Lukács, felületesen átszaladtunk ezen, pedig ez egy fontos dolog, és nevezetes, máig érvényes teológiai igazság van benne. Nem a ritusra jön a Szentlélek, hanem az imádkozásra. Vannak egyházak, most nem kell ebbe belemenni dogmatikai vitákba, de vannak egyházak, nem is egy, hanem több egyház, amelyik azt mondja, hogy amikor a keresztség ritusát, szertartását elvégzik, legyen az csecsemő, legyen az felnőtt, akit végzik, amikor végzik a szertartást, akkor automatikusan vele együtt jön a Szentlélek. Akit megkereszteltek, az már Szentléleknek a tulajdonossává, birtokosává lett. Ez egyházi dogma, tanítás. És innen Lukács itt ezzel a finom szülegedéssel feloldja ezt a dolgot. Nem így van. Igen, kellett az, hogy Jézus megkeresztelkedjék, és Lukács szerint, mondod ő sajátos külön szemlélete szerint, a megkeresztelkedése után imádkozott, és az imádságára válaszul kapta a Szent Lelket. Tehát ez az egyház egész életére nézve tanítás nem a ritusra, nem a szertartásra, hanem az imádkozásra, a személyes odafordulásra kapjuk Isten lelkét ajándékul. Aztán egy másik különbség, amiben nagyon jellegzetes Lukács másfélesége Mátéval szemben, és ismét mondom, hogy itt nem kell ellentéteket keresni, de figyelemre mérte ez a másféleség. Amikor a sátán elkezdi a kísértést, akkor egy éhes Jézussal találkozik, aki böjtölt. Ekkor oda ment a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek váljanak kenyérré. Lukásnál is egy éhes, böjtölő, szenttel, Isten küldöttével találkozik a kísértő, és ott is valami olyasmit mond, de nem ugyanazt, mint amit Mátéval hallunk. Megkísértette az ördög, nem evett, megéhezett, ekkor az ördög így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Van-e itt valami jelentőség ennek, hogy Máté azt mondja, hogy ezek a kövek változzanak kenyerekké. Lukásnál azt mondja, hogy ez a kő darab változzék kenyérré. Ennek semmi jelentősége nincs. Ha komolyan veszük a Bibliát, akkor mindennek van jelentősége, ennek is. És rövidre fogom a tanúságot. Máténál a messiás áll a szem előtt, aki a népet majd kenyérrel, csodakenyérrel fogja táplálni. Lukásnál egy éhes ember van a sátánnal szemben, és a sátán egy darab követ mond nekem, hát itt ez a kő, csinálj bele egy cipó, egy zsemlét, kenyeret, egy darab kő. Mondom, ez se feszültség, vagy ez se zárja ki úgy egyik, a másikat, hogy valamival állást kell foglalni. De nagyon érdekes az, hogy a Máté szemléletében a messiási küldetés van, és egy kis előleg a messiási küldetésből, hogy ott heverő köveket kenyérré változtatja, mint hogy majd később is ilyesmit fog csinálni. Lukásnál egy emberről van szó, aki éhes, aki szívesen beleharapna abba a kőbe, hogyha az közben cipóval, kenyérré változott volna. Ime ilyen apróságok van, mutatkozik az, hogy Lukács másként látta Jézust, mint Máté. Máté a zsidók messiását látta, Lukács pedig az ember látta. És ez átvezet mindjárt a második gondolatkörbe, a nemzetségi táblázat gondolatkörébe. Itt is egészen feltűnő, ezt már a felületes olvasó is észreveheti. A nemzetségi táblázat viszi visszafele Jézusnak az ősei egymás után, és nagyon tanulságos és elgondolkoztató, hogy Máté Ábrahámig viszi vissza. Lukács viszont Ádámig viszi vissza Jézus őseit. Van ennek jelentősége, vagy ez is semmit mondó? Nagyon is nagy jelentősége van. Röviden szólva, Máté Jézusban Ábrahám fiát, az igaz izraelitát, a zsidót látja, azért Ábrahámig megy a nemzetség táblázat. Jézusban beteljesedett a zsidó küldetés, Máténál Jézus a zsidó, Lukácsnál Jézus az ember, az új Ádám, a második Ádám, akinek a nemzedéke visszamegy az első Ádámi. Megint egy szemléleti különbség, ami nem üti egymást, csak nagyon érdekes, hogy Lukács az embert, az emberiség reprezentánsát látta Jézusban. Máté a zsidóságnak a tipikus alapját, a hiteles alapját látta Jézusban. Mind a kettőnek igaza van. De kár lenne, ha Lukács nem írta volna meg a nemzedék sorát egészen Ádámi, és nem fejezte volna ki, hogy nem, Jézus nem csupán a zsidó volt, hanem Jézus az ember volt. Aztán még adunk fáradtságot arra is, hogy közelebbről összehasonlítsuk a két nemzetségi táblázatot, akkor megint nagyon érdekes különbségekre bukkanunk. Nevezetesen Máténál háromszor 14 nemzedékről van szó. Maga az evangélista is elmondja, háromszor 14 nemzedék, és azután következett Jézus. Miért éppen 14, és miért éppen háromszor 14? Hát ez, testvérek, ez nem történelem, ami ebben van, hanem ez szám szimbolika és teológiai hozzáállás. Itt mondom mindjárt azt, hogy Lukásnál szó sincs, hogy asszony került volna nemzetség táblázatba. Máténál 4 asszony van, érthetetlen módon, mert nem szokták. Pedig akkor divatos volt a nemzeti tábláknak az összeállítása, de asszonyokat nem engedtek bele, és Máténál 4 asszony, és mind a 4 nagyon kétes hírű asszony. Támár, a paráznanő, vagy Rút, a moabita asszony, a fő ellenség a moabita név, azután Betsabé, Dávidnak a nagyon kétes, hírű asszonya, aki Salamont szülte még itt, és Ráháb a másik parázna azt, hogy de egy külön probléma, hogy Máté miért, mert asszonyokat is, hogy feleljek mindjárt a problémára. Máté koncepció az, hogy Jézus bűnös férfiak és bűnös asszonyok során átérkedett ebbe a világba. Királyok, de bűnös, nyomorúságos királyok és asszonyok, paráznanők, idegen nők, zsidó néptől idegen ellenséges nők, ezeknek az előzményéből és együtteséből jött Jézus. Ez, na de mondom, együttesében 3x14 nemzedék. A 14 azért szent szám, mert 2x7 az 14. És a 7 az a zsidó szimbolikában a szentségnek a száma volt. 2x7 az még szentebb. Tehát egy szentséges sorozatban, Istennek egy szentséges előkészítő munkájában érkezett Jézus. A 7-es száma domináló, és a 3-as ugyancsak a kiemelkedő számok közé tartozik. 3. napon halottaiból feltámadt Jónás is 3 napig volt, és itt a 3-as számnak is jelentősége van. 3x14. Tehát értsük meg, hogy az a 3x14-nél az nem egyszerűen történelmet, jegyzőkönyvi hitelességű, vagy közjegyző előtt hitelesített nemzetségtáblázatot jelent, teológiai üzenet van benne. Az Isten szent szám szimbolikája van benne. Előkészítette Isten Jézus jövetelét. 3x14, és a 14 mindig 2x7-et, a nagyon-nagyon szentet jelenti. Ez a Máté. Ugyancsak érdekes a Lukásnak a felsorolása, aki egészen Ádámig viszi vissza a sorozatot. Lukácsnál 77 nevet találunk. 77 nevet és a 78. Jézus. Ennek mi a jelentősége? Megint csak a 7-nél vagyunk. A 7 szent szám. 11x7 nemzedék volt már Jézus mögött, mondja Lukács, és ő vele a 12x7 nemzedék kezdődik, vagyis a beteljesedés, megint a 12, ugyancsak emlékeztek rá, a szent számok közé tartozik, 12 apostol, 12 fia Jákobnak, és itt már. Tehát az, hogy 77 név után 78-nak jön Jézus, ez megint csak az Isten üdv munkájára utal. 12x7, nem, 11x7 nemzedék volt már előtte, és most következik az üdvösségnek a nagy korszaka, a 12x7 nemzedék, amelyik Jézussal indul el. Tehát ime a nemzetség táblázatnak matematikai, de szimbolikus matematikai értelme van, és semmiképpen nem történeti közjegyzői névsor, hiszen a két névsor adatai nem egyeznek egymással. Máté egészen más neveket sorol fel, mint Lukács, és számoljuk csak röviden, ha 77 nemzedék volt már Jézus előtt, ha azt megszorozzuk 30-al, általában 30-40 év egy nemzedék, hát nagyon kicsi szám jön ki, addig 2000-3000 körüli év, tehát Jézustól Ádámig összesen 2-3000 év telt volna, ez nagyon kevés. Na, elég ennyi a nemzetségi táblázatból, fontos üzenet van benne, isteni üzenet van benne, az nevezetesen előkészítette Isten Jézus érkezését. Máté amúgy értette, Lukács emígy értette, de mind a ketten azt mondották el, hogy Jézus nem mint egy meteorkő berobbant ebbe a világba, hanem Istennek hosszú, gondos előkészítése után érkezett meg Jézus ebbe a világba, és kezdte el szolgálatát. A harmadik gondolat a kísértés. Jézust megkísérte rejtette a sátán, mielőtt elkezdette volna nyilvános működését. És itt nagyon figyelemre méltó ez a kötés, ez a legfontosabb gondolat, amit már el akarok mondani nektek, ez a kötés, ahogy a Lukács összeköti a dolgokat, Jézus Szentlélekkel telve ment a pusztába, a lélek indítására, és ott megkísértette az ördög. Itt is van egy érdekes különbség a Máté és a Lukács között. Vajon fölfigyeltek-e erre a különbségre, és hogyan értelmezitek ezt a különbséget? 40 nap, 40 éjjel böjtölt, mondja Máté, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő. Tehát Máté szerint 40 nap, 40 éjjel áhítatban, imádságban, csöndben, az Istennel való közösségben, zavartalan közösségbe telt el, 40 napra nagyon megéhezett, és ekkor oda ment hozzá a kísértő. Lukásnál viszont ezt olvassuk, a pusztában volt 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Mit jelent ez, hogy ekkor oda ment, és hogy miközben kísértette? Az én nyelvtani érzékem szerint Máténál volt 40 zavartalan, állítatos nap, és utána jött a kísértés. Lukásnál volt 40 Isten kereső nap, miközben állandóan jött a sátán. Testvérek, egy-egy szó milyen mélységet jelöl. Figyelünk ezekre a szavakra, a Bibliának ezekre a finomságaira. Máté szerint utána, 40 nap után, Lukásnál egész idő alatt, miközben Jézus Istennel való közösség kezdte végig, miközben, és hallottuk a befejezésnél is, eltávolodott tőle egy időre. Tehát a miközben aztán folytatódott később is. Tehát itt van Lukásnak megint egy nagyon fontos mondani valója üzenete, és ezt így élezem most ki, testvéreim, hogy Jézus Szentlélekkel telve járt ebben a világban, miközben állandóan ostromolta a sátánt. Szentlélekkel teljesen sátáni kísértéseknek kitéve. Ez azért fontos, testvéreim, mert én hallottam nem kevés olyan bizonyságtételt, hogy amióta én vettem a Szent Lelket, engem nem ér kísértés, én nem vétkezem, én bűntelen vagyok. Amikor Szent Lelket veszek, akkor nincs kísértés. A Biblia pedig azt mondja, hogy pontosan akkor jelenik meg a kísértés, amikor Szent Lelket kapok. Megint egy hallatlanul fontos igazság, testvéreim. Miközben kapom a Szent Lelket, aközben ostromol, azzal egy ideig ostromol. Csak arra az egyszerű vallomásra gondoljunk, amit Pál apostol mondott, hogy a kijelentések nagysága miatt több is adatott a teszi, hogy el ne bizakodjam. Mert Pál elég becsületes volt az, hogy bevallotta, hogy a kijelentés nagysága kísérti őt elbizakodásra. Hát amikor kapja a kísértést, akkor jön az ördög, hogy nalán milyen nagy ember vagy te, elragadtatsz a harmadik égig, elragadtatsz az Isten világában, milyen nagy ember vagy te, és elég kell a tő is. És íme itt Jézusnál is ezt látjuk, hogy miközben, tehát Jézus Szentlélekkel telve megy a pusztába, és keresi a nagyon intenzív kapcsolatot Istennel, és miközben az Istennel keresi a kapcsolatot, aközben hatalmasan ostromolja őt a sátán. Tehát testvéreim, nem úgy van, hogy Szent Lelket vettem, és onnan kezdve győzelmes az életem, hanem aki egyáltalán tud valamit a Szent Lélekről, az érti, amit most mondok. Szent Lelket vettem, és onnan kezdve küzdelmesebb lett az életem, mint volt Szent Lélek nélkül. Kockázatos dolog Szent Lélekért imádkozni. Kockázatos, mert a nyugodt életből a küzdelmesebb életbe visz át. Szent Lélek, ha igazán vettem a Szent Lelket. Ahol aki azzal dicsekedik, hogy vettem a Szent Lelket, és onnan kezdve nincs kísértés, nincs bűn, mert én a Szent Lélek erőkkel járok, aki ezzel dicsekszik, annál gyanakszik, azt se tudja, hogy mi az, hogy Szent Lélek. Mert aki igazán vett Szent Lelket, az tudja, hogy együtt jár azzal, hogy Szent Lélekkel telve, miközben a kísértő hatalmasan mostromolja Jézus. Nos testvéreim, ez a mondani valóm most ezen a kánikulai melegben, és befejezésül csak még egy praktikus igazságot hadd mondjak el. Jön a kísértő és ostromol minket, és itt az a fontos igazság testvéreim, hogy ahol hézagot talál bennünk, ott furakodik az életünkbe. Ahol hézagot, vagy pláne ürességet, vagy hézagot. Vettem Szent Lelket, de nem töltött be egészen a Szent Lelket, vettem Szent Lelket a szívem számára, és boldog bizonyosságban lelkesedem. De hézagos maradt az akaratom világa, a gondolkodásom világa, és a hézagba beáramlik a sátán kísértése. Tehát erre ügyeljünk testvéreim, hogy ahol az életünkben üresség, hézag van, ott jelenik meg a sátán, mint a Jézusnak van egy furcsa példázata a házról, amelyiket kitakarítottak, de üresen hagytak, és heted magával jön vissza a démon. Az üresség, a hézag, az a lehetőség a sátára, amin át befélkőzik az életünkbe. De megtörténik, hogy vettem Szent Lelket, és az életem bizonyos részét betölti a Szent Lélek, és maradnak hézagok, rendezetlen bűnök, lustaság a gondolkodásban, lustaság az akarásban, a szívem tele Szent Lélekkel, de közben hézagok vannak az életemben, és ott nyomul be a kísértő. Ha ez így van, akkor mi tehát a tennivaló? Hol van a praktikuma ennek az egész gondolatnak? Ott van testvére, hogy nem a sátán ellen kell küzdeni, mint ahogy voltak, akik mindenféle módszereket találtak ki, hogy a sátán tömjén füstel, meg mi mindennel lehet eltávolítani, ezek nevetséges dolgok. Nagyon szereti a tömjén füstet a sátán. Egyáltalán nem zavarja őt, hogy tömjén füst. Attól még ott van a templomban, mindenik ott van. Tehát nem ilyen makinációkkal kell a sátán eltávolítani, nem a sátán ellen kell küzdeni, hanem a hézagokat kell betölteni. A hézagokat, ahol az életem fogyatékos, ahol hiányos. Ha a hézagokat betöltöm, akkor nincs bejárása a sátánnak. Ez legyen tehát az utolsó praktikus üzenet. Akármennyire vetted a Szent Lelket, jön a kísértő. Akármennyire vetted a Szent Lelket, nem igaz, hogy egészen betölt. Ez program, ez feladat, ez imádságnak a téma, hogy teljesedni Szent Lelkkel, értelem, érzelem, akarat, minden teljes legyen Szent Lélekkel, ez program, ez imádság tárgya. De a valóság az, hogy vesszük a Szent Lelket rész szerint, maradnak hézagok, és ott ostromol minket a sátán. És a feladat az, hogy a hézagokat is betölteni Szent Lélekkel, hogy valóban teljesek legyünk Szent Lélekkel. Amennyire teljesek vagyunk, annyira kívülről ostromol. Mert akkor is, mint ahogy Jézus példája mutatja, ő igazán teljes volt Szent Lélekkel, de kívülre ostromolt és lepattant róla, mivel hogy teljes volt Szent Lélekkel. Nálunk nehezebb a helyzet, mert ha vettünk is Szent Lelket, vannak rések és behatol, és belülről az akaratom, a fantáziám, a lustaságom belsőségeiben ostromol a sátán. Áldjon meg Isten testvérek, ezeket a bibliai igazságokat ebben a melegben is vegyük, örömmel vegyük és értsük. Lukács másként látta, milyen jó, hogy ő is látta, mi megint másként látjuk, szabad másként látni Jézust. a nemzetség táblázat emlékeztessen arra, hogy hosszú előkészítés után jött a Krisztus, az én életembe is, atyáim előkészítése után jött az Isten kegyelme. És végül el ne bizakodjunk, ha vettünk szent lelket, mert szent lelket venni azt jelenti, hogy eljegyezkedni küzdelmesebb életre. Áldjon, segítsen ebben minket Isten. Amen.